A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendége Dirk Wölfel, német-magyar ipari és kereskedelmi kamara osztályvezetője. Köszöntünk ismét. És hát persze a témánk továbbra is alapvetően kétosztatú, ez pedig ugye a konjunktúra jelentés, valamint az, hogy 30 éves idén a német-magyar ipari és kereskedelmi kamara. Maradva még pár gondolat erejéig a konjunktúra jelentésnél, vannak itt olyan fejezetek, amelyekre szerintem minden kedves hallgató joggal felkapja a fülét, lehet így fogalmazni, vagy a fejét, és hát kíváncsiak vagyunk arra például, hogy a német hátterű cégeknél a bérköltségek tekintetében mi most a helyzet? Örülnek-e annak például a német cégek, hogy a forint árfolyamának romlása az némi pluszt hozott a rendszerbe a tavaly évben? Csak hogy legpikánsabb részét említsem.
Igen, arról már beszéltünk, hogy a munkaerőpiac egy nagyon fontos tényező a vállalatok életében, mint költségtényező, de nem csak mint költség, de nyilván a munkaerő maga, tehát a képzettségük, a motivációjuk is nagyon fontos a cégek számára, mert hiába van olcsó munkaerő, ha nem képzett, tehát ez, együtt kell nézni ezeket a tényezőket, és a költségeket eddig is egy megfelelő szintűnek látták a váltok. Mindig az év elején lekérdezzük, hogy az idén mekkora bérköltség emelkedése számítasz, és viszonylag jól tudták belőni azt, hogy az év végén körülbelül mennyi lesz a tényleges emelkedés. Az elmúlt években már mindig azt láttuk, hogy egy kicsit alábecsülik a tényleges bérdinamikát, és így jött össze, hogy tavaly éves átlagban az országban körülbelül 15%-kal nőttek a keresetek. Ez képest az év elején 2022-ben még azt gondolták a német cégek, hogy ilyen 11-12%-kal, tehát az irányt azt eltalálták, de a tényleges mértékét nem. Az képest az idén, már az év elején arra számítanak, hogy 15% körül lehet az átlagos bérköltség emelkedés. Ez nyilván összefügg két tényezővel, tehát egyrészt van hatalmas inflációnk itt Magyarországon, tavaly éves átlagban is több mint 15%, az év végén még sokkal magasabb, és az idén is várhatóan körülbelül ekkora mértékű inflációra kell számítani, és ehhez képest a 15%-os béremelés vagy béremelkedés azt jelenteni, hogy körülbelül nulla reál keresetnövekedés lesz a munkavállalóknál. A cégek számára természetesen a 15% az hatalmas költségemelkedést jelent. Ugyanakkor azt kell látni, hogy Európában, az Európai Unióban még mindig a legalacsonyabb munkaköltséggel rendelkező országokhoz tartozik Magyarországon.
Ebben ugye bejátszik például az árfolyam is, hiszen ti Euróban számoljátok.
Hát ez attól függ, tehát nyilván aki elsősorban exportpiacra szállít, az elsősorban Euróban kapja meg a bevételét, és Magyarországon például a munkaerő az forintba merül föl a költségként, de vannak, akik nagyon sok importtal dolgoznak, és ott már kiegyenlíti magát, tehát az árfolyam hatás az export bevételen és az import költségen, tehát ez olyan vegyesképpen nem egy ilyen automatizmus. Ráadásul akik csak a belföldi piacra dolgoznak, tehát a telekommunikációban, más szolgáltatási szektorokban, ott az export bevétel nem nagyon segít rajtuk, mert elsősorban a belső piac nekik a fontos, tehát ott az árfolyam kisebb szerepet játszik. De tény is való, hogy az árfolyam is kockázatnak tekintik az árfolyamat a cégek, mert tavaly a második fél évben nagyon nagy hullámzásokat negatív gyengülési irányba láttunk. Most visszajött, visszaerősödött a forint, de ez a
volatilitás, ugye ez
a
nem
volatilitás, tehát
mindig okoz pozitívumot.
Korábban pontosan a kiszámíthatóságról, és ez vonatkozik például az árfolyamra is. A nagyon sok cég nyilván hedzseli magát, biztosítást köt az árfolyam ingadozások ellen, de a kisebb cégeknél ez kevésbé jellemző, tehát ott jelentett kockázatot ez az árfolyam. De visszatérve a bérekre, tehát mindig azt kell látni, hogy nem csak a bérek, olcsó bérek miatt jönnek ide Magyarországra.
Tehát a versenyképességnek azért több eleme is van, ugye, mint a alacsony bérszínvonal.
Abszolút, kvázi. Tehát attól függően, hogy milyen ágazatra nézünk, tehát nagyon eltérő ott a bérköltségeknek a részesedés a teljes költségből, tehát ugyanúgy fontos a tőkeköltség, tehát a képek, berendezéseknek a költsége, és a nyers anyagok költsége, a komponenseknek, az alkatrészeknek a beszerzése. Tehát a bérköltség az egy fontos tényező, de nem az egyetlen. Tehát ebből a szempontból még mindig tehát versenyképesen tudnak itt termelni a cégek exportra, csak nekik az a fontos, hogy kiszámítható pályán mozogjon nagyjából ez a költségelem is.
Hát akkor ejtsünk néhány szót még a további kockázatokról is, tekintettel arra, hogy gondolom nem csak árfolyam kockázat van, amit ti be tudtatok azonosítani.
Nem, sőt, tehát a munkaköltségek szintén kockázatot jelentenek, különösen a mostani helyzetben, de már tavaly is és idén is főleg az energia és nyers anyag árak jelentenek most kockázatot, mert nem lehet tudni, hogy mikor ér véget a háború, mikor állnak helyre a szállítási láncok. Tehát ez nagyon sok cég számára egy komoly gondot jelent, mert egyszerűen nem tudnak rendesen tervezni, hosszú távra tervezni. És egy másik tényező, ami már évek óta jelen van a piacon, az a szakemberhiány. Tehát az is egy vetülete a béremelkedésnek, hogyha nincs szakember, akkor ez nyomást gyakorol a bérekre is. De nem csak a költségek miatt ez fájdalmas a cégek számára, hanem főleg azért, mert nem tudják betölteni az üres állásokat, és így nem tudják a adott esetben egy tervezett bővítést, termelés, növelést olyan mértékben végrehajtani, ahogy lehetne esetleg a kereslet alapján. Tehát a szakember hiány az elsősorban azért fontos téma a beszélgetéseinkben is, amikor a kormányról beszélünk, hogy tényleg tudjuk betölteni azokat az állásokat, amelyek további újabb beruházásokhoz kellenek.
És ha jól emlékszem, hogy ez már évek óta téma nálatok, tehát ez a feszesség a munkaerőpiacon.
Az abszolút évek óta téma. Hozzá kell tenni, hogy a környező országokban hasonló trendeket látunk, tehát Csehországban talán még a Magyarországinál is nagyobb a munkaerőhiány, Németországban is van munkaerőhiány, a környező országokban, Romániában, Szlovákiában is. Vannak eltérések a mértékben, de alapvetően mindenki küzd ezzel, és mindenki keresi a megoldási lehetőségeket, és elsősorban itt Magyarországon mi is azt szorgalmazok, hogy képzéssel lehet ezt enyhíteni, tehát az alacsony képzettségű embereket olyan szintre hozni, hogy értékesebb munkahelyeket is tudják betölteni. Mert ha nincs ember, akkor a béremelés az nem gyógyír a szakember hiányra, mert ez csak újra elosztja a meglévő munkaerőt úgy, hogy a legtöbbet fizető céghez mennek el inkább, de akkor hiányoznak még inkább a másik más területeken. Tehát a béremelés az örvendetes a munkavállalók szempontjából, de ez nem oldja meg a szakember hiányának a problémáját, tehát a képzés szerintünk a legfontosabb, és most látunk lépéseket is, hogy külföldi munkaerőt is erősebb mértékben hozzuk be az országba. Vannak megállapodások különböző országokkal, ahol ilyen kontingens keretében már dolgoznak Magyarországon a külföldi munkavállalók, de ez is egy átmeneti megoldás, tehát nyilván az a cél, hogy itt egy folyamatos utánpótlás alakuljon ki, és ehhez kell az oktatási képzési rendszer is, és például a szakképzést is a vállalatoknál.
És hát fontos tényezője versenyképességnek, ha már itt tartunk, hogy milyen az infrastruktúra egy adott országban, e tekintetben milyen Magyarországnak a pozíciója. Ez is ugye egy tág fogalom az infrastruktúra, de hát azért nagyjából szerintem mindenki tudja, hogy mire asszociálunk.
Hát szerintem mi is többször találkozunk azzal, hogy infrastruktúra akkor mindenki csak az autópályára gondol, de a cégek szempontjából ez messze nem így van, hanem mai világban digitalizáció akkor egyre fontosabb szerepet játszik például a telekommunikációs infrastruktúra, tehát Magyarországon most indul az 5G-s, vagy az 5G-nek az alkalmazása, és hogy egy harmadik elem az infrastruktúrának mindenképpen az energiarendszer, az energiaellátás, mert az is elengedhetetlen. És összességében azt tapasztaltuk már korábbi években is, hogy Magyarországon a térséghez képest, a közép- és kelet-európai országhoz képest átlagot felüli értékelést kap az infrastruktúra. Saját példámon is tudom ezt szemléltetni, tehát hogyha testvéremmel beszélek Németországban, és akkor elmondom neki, hogy hát ilyen 300 megabitos internet kapcsolatom van otthon, akkor csak ott állnak és ámulnak, mert itt Németországban is sok helyen nem tudják ezt biztosítani, úgyhogy én is tudom megerősíteni, hogy tényleg ezen a téren is jó a helyzet. És az energiaellátás az nyilván egyre fontosabb téma most. Tehát most Paks 2-ről beszélünk, megújuló energiákról beszélünk, hogy hiányzik a megfelelő háttér hálózat, ahol tárolása is alkalmas kapacitások vannak a nap energia, vagy esetleg a szél energia szempontjából. De ez egy olyan tényező, ahol talán még van tennivaló itt Magyarországon, mert ez az energia ellátási biztonság, az nagyon sok ipari cég számára az abszolút elengedhetetlen.
De akkor ejtsünk néhány szót arról, hogy 30 évesek vagytok, mármint ugye a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. 30 évet, nehéz lesz persze pár szóban összegezni, de hát hogy látod ezt az ívet, mi történt 93-tól 2023-ig nagy vonalakban?
Hát én 93-ban még nem voltam itt, 2004 óta vagyok itt a kamaránál, de azt lehet mondani, hogy 30 év alatt vannak stabil elemek itt a kamara tevékenységében, de nagyon sok területen alapvetően változott a kamarának a szerepe, a feladata. Hát 93-ban, amikor alakult a kamara, akkor éppen a rendszerváltás utáni transformáció zajlott a gazdaságban, és akkor indult 90-es évek elején, viszonylag korán a német befektetőknek az érkezése ide Magyarországra, és akkor a jogi rendszer is átalakult, tehát a szabályozási rendszer is. Akkoriban a legfontosabb feladatunk az volt, hogy ilyen jogi tanácsadással segítsük a cégeket, hogy mi más Magyarországon, mint Németországban, mire kell figyelni, mit kell csinálni, amikor itt alkalmazunk embereket, dolgozókat. Tehát itt az indulási tanácsadáson volt a fő hangsúly.
És talán jelképes is, bocsáss meg, hogy megszakítalak, hogy azt mondod, hogy 2004-től dolgozol. Tehát ugye Magyarország akkor lépett be az Európai Unióba. Azért gondolom, ez egy hatalmas váltás volt, tehát ahhoz képest, amit említesz 93 vonatkozásában Magyarország kvázi itt evezett, mint más kelet-közép-európai országos senki földjén nem. Ezért az Európai Nagyság sok minden megváltozhatott.
Mindenképpen, tehát az első évek, tehát 93 óta, vagy 90 óta inkább arról szóltak, hogy újraépíteni ezeket a gazdasági struktúrákat, de már a 90-es évek végén világossá vált, hogy Magyarország be akar lépni az Európai Unióban is, már akkor is 90-es években indult egy olyan folyamat, hogy hozzáigazítjuk a jogi rendszert, az intézményi rendszert itt Magyarországon az uniós joghoz. tehát ez egy sok éves folyamat volt, amelynek a végeredménye 2004-ben volt a csatlakozás.
És hát picit átmondjuk a Hártokból a Lightba, talán üzleti világban nem annyira pszichés elem az egymás kedveltsége, de hát a magyarok és a németek azért köztudomásul kedvelik egymást. Mennyiben játszott ez pozitívan közre a különböző folyamatok alakulásában?
Hát, talán
a tényező?
Egyrészt abban talán, hogy azt hiszem a 90-es évek elején azt hiszem a németek voltak az elsők, vagy a legerősebben, akik ide jöttek Magyarországra. Akkor még nem nagyon beszéltek Szlovákiáról, vagy Lengyelországról, mint potenciális befektetési cél, vagy Románia, Bulgária, akkor Magyarország volt az éllavas ebből a szempontból, és azt hiszem ebben biztosan benne volt egy ilyen, egyfajta olyan történelmi szimpátia, ami mindkét ország, vagy nép részéről. De 2004-ben a belépéssel tulajdonképpen egy új világba érkeztünk, akkor közös jogi keretek voltak, és így a kamarának a munkája is megváltozott. Tehát nálunk ma is az egyik legfontosabb dolgunk az, hogy konkrét vállalati megkeresésekre segítjük őket az üzletek lebonyolításában, felépítésében. Tehát mi üzleti partnert keresünk magyar cégeknek Németországban, és fordítva német cégeknek itt Magyarországon cégalapításban, de akár csak ilyen export-import tevékenységben is segítünk, piac elemzéseket gyártunk.
És mennyire vagytok egyébként ernyős szervezet? Hát nagyságrendileg azért más Németország és más Svájc például, de mind a két említett országnak azért jelentékeny befolyása van a magyar gazdaságra, rengeteg osztály és svájci cég van itt. Hozzátok fordulnak, vagy ők külön kamarában tevékenykednek alapvetően?
Hát a például az osztrák kamara is hasonló tevékenységet végez, mint mi, csak ők más intézményi felállásban. Tehát hozzánk értetően elsősorban német cégek jönnek, illetve a magyar cégek, akik ki akarnak menni a német piacra például. De keresik a kapcsolódási pontokat is a többi kamarával, tehát különböző területeken, ahol érdemes például német ajkú országokat összefogni, például a digitalizáció terén létrehoztunk egy olyan kezdeményezést, ahol segítjük a cégeket a digitalizációs kívásoknak, a gazdasági üzleti kívásoknak a teljesítését. Tehát beszélünk egymással, keresik a közös témákat, és ahol érdemes, akkor közös üzleti találkozókat, vagy információs rendezvényeket tartunk. De ami talán mai világban fontosabb, tehát nagyon sokat foglalkozunk például a képzéssel, erről már beszéltünk, hogy a szakember hiány kapcsán. Tehát van saját képző központunk, ahol mi szervezünk képzéseket a cégeknek. És ez nem csak a kisebb cégeknek szól, hanem például nagyvállalatoknak is szervezünk mesterképzést, oktatókat képezünk. Ez olyan tevékenység, ami egyre fontosabb, és kicsit háttérbe szorul az, hogy egy sima export-import üzletet segítsünk, mert azt ma már bevált kereteken belül tudják gyakran csinálni a cégek.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, boldog születésnapot kívánunk. Ez nagyon szép jubileum, hogy a német magyar ipari és kereskedelmi kamarának a nap vendége Dirk Wölfer volt, a kamara osztályvezetője, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.